Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bácsfalvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi Vonalak, a Banki és Vállalati Kontrollfunkciók podcastje. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés, valamint a bank és üzletbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma krémjéhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, és munkájukkal hozzájárultak a prudens vállalati működéshez, valamint a gazdaság szereplőibe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem dr. Tölgyes Katinka. Katinka a Szegedi Egyetem jogi karának elvégzése után 8 éven át a gazdasági versenyhivatalnál dolgozott, ahol a versenykultúra fejlesztés révén, illetve a versenyjogi megfelelés fejlesztésén keresztül került elsőként kapcsolatba a compliance-el. A GVH után tudatosan compliance területen helyezkedett el, a Keller központi értéktárnál és a Keller KSF központi szerződőfélnél volt compliance officer, illetve chief compliance officer közel 5 éven át. Ezt követően tett egy néhány éves ügyvédi irodai kitérőt, ahol a versenyjog mellett elsősorban tőkepiaci, compliance és adatvédelmi kérdésekkel foglalkozott. 2023 óta az NVM ZRT compliance officere. Szia Katinka, köszöntelek a Védelmi Vonalakban.
Szia András, köszönöm szépen a lehetőséget.
8 évet dolgoztál a gazdasági versenyhivatalban. Mivel foglalkoztál ott, és mi hiányzik a legjobban az akkori munkádból, ha egyáltalán hiányzik valami?
Nagyon összetett feladatokkal foglalkoztam a versenyhivatalnál, de nem a klasszikus vizsgálói munkakörrel. Egy rövid ideig vizsgálóként is dolgoztam egyébként, kifejezetten fogyasztóvédelmi ügyekkel, és azon belül pedig egyrészt a pénzügyi területtel, másrészt pedig a kommunikációs szektorral foglalkoztam. De a 8 évnek a nagy részét, majdnem egy ilyen 7 év, azt versenykultúra fejlesztése tette ki. És ennek a keretében gyakorlatilag éves munkatervet készítettünk, hogy mit fogunk majd megcsinálni az év során, ugye a parlamenti beszámolóhoz, amit maga ugye a GVH tesz, tettük hozzá az erre vonatkozó fejezetet, kiadványok készítésében működtünk közre, de tényleg olyan szinten, hogy a szakmai irodákkal közösen megírtuk a tartalmat, és akkor egészen a kiadásig, vagy az online formában való megjelentetésig, rendezvényszervezés, és itt szakmai konferenciától kezdve, nem tudom én, hogyha mondjuk diákcsoportok érkeztek, akkor nekik bemutatni a hivatal működését. De például a Sziget Fesztiválnak a Civil Sziget részén is nagyon sok évig kint volt a GVH.
És ott mit csináltatok?
Ismeretterjesztés különböző játékos formában, ilyen kvízzel, szituációs játékokkal, és akkor a helyes megfejtők azok ilyen szóróajándékokat nyerhettek cserébe. Nem tudom, én pályázati rendszert épített a GVH, aminek a keretében az első néhány évben inkább ilyen tudományos kutatás, tehát ilyen szakmai irányban, aztán később már ugye ez így inkább kinyílt, és akkor már gyakorlatilag ilyen teljesen általánosabb versenyjogi ismeretterjesztés tekintetében is lehetett támogatásért pályázni, nyilván szigorú elszámolással ennek a rendszernek azért a kiépítése, hogy az megfeleljen egyébként így a vonatkozó államháztartási törvényi, meg egyéb előírásoknak, azért az egy nagyobb feladat volt. És hát még tanulmányi versenyt is szerveztünk. Az egyébként például, mert most ránéztem a GVH weboldalára, az például azóta is megvan.
A tavalyi... és ti kezdtétek annó?
Még nem is, hogy én, hanem előttem. Tehát, hogy én már csak folytattam, és azóta is évente meghirdetik, és ha jól láttam, akkor 22-ben meg már ki is terjesztették már így V4 országokra.
Értem, hogy nagyon színes volt, és tényleg őszintén szólva nem is gondoltam volna, hogy ennyi mindennel lehet ott foglalkozni. Sokkal szűkebb szkópra gondoltam volna magamtól. Van valami, ami úgy azt érzed, hogy hiányzik abból a világból?
Ez egy érdekes kérdés, mert ahhoz képest, hogy de lehet, hogy pont amiatt, hogy ugye a konkrét vizsgálói munkakörben rövidebb időt töltöttem el, talán az a része az, ami úgy hiányzik. Ugye a compliance feladatoknál, ugye kontrollvizsgálatoknál, vagy ugye, hogyha érkezik egy bejelentés, akkor ugye ott a vizsgálatnak van azért egy ilyen, hát picit hasonló érzése, de azért az teljesen más. Tehát azért egy versenyhivatali vizsgálatnál ott tényleg egyrészt megvannak nagyon szigorúan a belső eljárási folyamatok, határidőkkel, nem tudom én, másrészt meg, hogy annak azért van egy tényleg egy nagyon komoly ilyen szakmai értékelési része is, az szerintem így kevésbé van meg.
Aztán a GVH után 2015-ben a Kellerhez kerültél immáron compliance officerként, és csak egy zárójel, de nekem az rémlik, mert ugye akkor már rég ismertük egymást, hogy szerintem a Kellerben nem is nagyon volt compliance officer előtted, vagy legalábbis nekem nem rémlik. Ez egy tudatos döntés volt részedről. Egyrészt, hogy a gazdasági versenyhivatalról mondjuk egy Keller jellegű céghez mész, illetve hogy egyáltalán a compliance terület felé nyit.
Igen, maga a compliance terület az egy teljesen tudatos elképzelés volt, vagy döntés. Ugye ott a GVH-ban, főleg az utolsó pár évben már azért elég erőteljes hangsúlyt kapott így a versenyjogi megfelelés, és aztán én azt tulajdonképpen most így a podcastot megelőző gondolkozások alatt konstatáltam magamban, hogy tulajdonképpen a versenykultúra fejlesztés az olyan egyébként, mint amikor valaki a szervezeten kívülről akar compliance officerként eljárni, mert hogy tulajdonképpen a versenyszabályoknak való megfelelést próbálod elősegíteni mindenféle edukációs, megismeretterjesztő, meg egyéb módon. És valahogy ez így nagyon adta magát, hogy ebbe az irányba lenne érdemes tovább menni, és az volt az elképzelés, hogy vagy pénzügyi területi irányba, vagy esetleg telekommunikációs irányba, és alapvetően így is pályázgattam. És aztán a Kellerhez sikerült több sikeres beszélgetést követően felvételt nyernem. Egyébként náluk korábban külsős ügyvédi iroda volt megbízva a compliance feladatoknak az ellátásával. Tehát konkrét belső alkalmazott az nem volt.
A Keller azért alapvetően nem egy szokványos munkahely, nem is nagyon sok van belőle itthon, pont egy szám szerint. Segíts már egy picit azoknak a hallgatóinknak, akik esetleg nem ismerik jól a központi értéktár működését, hogy mivel foglalkozik a Keller, és legfőképpen mivel foglalkozik ott egy compliance officer?
Ha magát a Kellert nézzük, akkor talán az egyik legfontosabb az ugye ezek a klasszikus kibocsátói szolgáltatások. Az például talán egy érdekesség, mert végül is, ha végig gondoljuk, akkor teljesen logikus, hogy forintban denominált értékpapírt az egész világon egyedül csak a Keller állíthat elő, tehát más nem képes rá. Illetve maga a kibocsátói szolgáltatások is azért egy meglehetősen széles palettát takar, tehát itt nem csak arra kell gondolni, hogy akkor konkrétan mondjuk megkeletkeztetik az értékpapírt ugye általában dematerializált formában, hanem minden más kapcsolódó szolgáltatásra, tehát a nyilvántartási szolgáltatások, őrzési szolgáltatások, mondjuk ugye a papíralapú nyomdai úton előállított értékpapírok esetében, későbbiekben ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatás, részvénykönyvvezetés, társasági eseményekhez kapcsolódóan, nem tudom, tulajdonosi megfeleltetés, tehát hogy meglehetősen széles körű. Nyilván, ahogy ugye az MNB mondjuk úgy, hogy a bankok bankja, úgy lehet azt mondani, hogy a Keller az a befektetési vállalkozások, meg befektetési szolgáltatóknak a befektetési szolgáltatója, hiszen ugye mindenki köteles nála értékpapírszámlát vezetni. És aztán az évek folyamán ugye egy csomó egyéb ilyen addicionális tevékenységi kört is kialakított, amik közül talán, amit érdemes kiemelni, azok különböző trade reporting szolgáltatások, amik ugye egyébként a piaci szereplőknek egy jelentős részét is érintik, és akkor ezt ki tudják szervezni az értéktárnak, ahol sok esetben egyébként is mondjuk viszonylag könnyen hozzáférhetőek azok az adatok, amik ehhez szükségesek, tehát ez így ilyen win-win szituáció lehet. Illetve kódkibocsátással is többfélével foglalkozik a Keller. Egy ideig lejkód kibocsátóként is működött, ezt a szolgáltatást már megszüntette, de ugye nyilván az értékpapír előállításhoz kapcsolódóan ugye ISIN kódot is ad ki egyébként, illetve CFI és FSISN kódot is ad ki a Keller.
És mit csináltál ott compliance-esként?
Hát igazából részben ugye a klasszikus compliance feladatok, tehát amik én azt gondolom, hogy így elválaszthatatlan részei a tevékenységnek, tehát a kockázatoknak a felmérése, azonosítása, azoknak a kezelésére, ugye munkaterv kidolgozása, annak a nyomon követése, kontrollvizsgálatok, összeférhetetlenség, ajándékozás, ezzel kapcsolatos nyilvántartásoknak a vezetése. Tehát, hogy így alapvetően teljesen egy ilyen picit hasonlóan, mint mondjuk bármelyik tőkepiaci vagy pénzpiaci szereplőnél, annyi változatossággal, hogy egyrészt egy picit a szabályozói környezet azért más, tehát van egy csomó. Az általános feladatok tekintetében többletelvárás, meg többletjogszabályok. A másik oldalról viszont a működés specialitásából adódóan meg vannak könnyebbségek is, mert egy csomó esetben, meg tekintetben mondjuk jóval alacsonyabbak a kockázatok.
Világos. Egy ilyen speciális világnak az egyik előnye szerintem, hogy néhány tényleg ilyen unikális témában el tudsz egy picit jobban mélyülni, mint az átlag, és szerintem ilyen például a CSDR. Tudnál nekünk mesélni egy picit ennek a rendeletnek a jelentőségéről? Már csak azért is, mert ez nem csak a Kellernek, hanem például az alapkezelőknek is izgalmas téma, és ez be kell, hogy neked valljam férfiasan. Jártamba keltem be az a tapasztalat, hogy ezt annyira nagyon nem értik jól a kollégák, úgyhogy biztosan hasznos, ha mesélsz erről egy picit.
A CSDR a központi értékrárakra vonatkozó uniós rendelet, szám szerint egyébként a 909/2014/EU rendelet. Zárjeles megjegyzés, számokban viszonylag jó vagyok, tehát ezek így általában fejből szoktak menni. És gyakorlatilag az uniós értéktáraknak a működését az teljesen így az alapoktól kezdve szabályozza, hogy minek kell megfelelni. És számtalan RTS meg ITS rendelet is tartozik hozzá. Amikor megjelent az unió lapjában, akkor már ugye tudta minden értéktár, hogy neki újra kell engedélyeztetnie a működését, méghozzá olyan szinten, hogy a Nemzeti Felügyeleti Hatósága és az ESMA, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság majd egy ilyen közös engedélyezési, hát úgy közös, hogy a nemzeti viszi az engedélyezést, de nyilván ugye az uniós hatóságnak is azért rá kell bólintania, tehát egy ilyen közös engedélyezés alapján fogja majd megkapni az új működési engedélyt, ezt a Keller is sikeresen megszerezte. És ugye mivel az alapjaitól hat ugye az értéktári működésre, nyilván így az értéktári ügyfeleknek a működésére is hat. Itt, amiket ki lehet emelni például a kiegyenlítés szabályozásához kapcsolódóan, például elég sok újdonságot tartalmaz, vagy maga a CSDR, vagy valamelyik RTS-e. Amit legjobban talán a gyakorlatban lehet érezni, az például a kiegyenlítési fegyelemmel kapcsolatos új előírások, amik most már 2022 óta egyébként élesben is élnek. És ugye közvetettem már a piaci szereplőkre is előírásokat tartalmaznak, hogy ők is tegyenek olyan belső szabályozói intézkedéseket, amivel a kiegyenlítéseknek a meghiúsulását azt minél jobban el tudják kerülni. De ide tartozik például az is, hogy változott a kiegyenlítési internalizálásnak a szabálya is, hogy az viszont egy picit így kedvezőbb legyen a szereplőknek. Van lehetőség most már a korábbiaktól eltérően sokkal mélyebb szintű számlaszegregációra értékpapíroknál, tehát hogyha te például elmész egy brokerhez és nyitsz egy számlát, akkor elvileg arra is van lehetőség, legalábbis szabályozás alapján mindenképpen, hogy az értéktárban teljesen neked elszegregálta, mint Bácsfalvi András legyen az adott broker alatt, külön nyilvántartva az, hogy neked milyen értékpapírjaid vannak. Tehát, hogy most már ennyire részletes lehetőségek is vannak.
És mi van akkor, mert ugye az a tapasztalatom, hogy minden egyes ilyen elvárás, rendelet, szabályozás, kutyafüle akkortól válik igazán élessé, vagy onnantól épül be tényleg mindenkinek a mindennapi munkájába, amikor valami retorzió is megjelenik, hogyha ennek nem felelsz meg. Meggyőződésem, hogy az AML, mint téma felvirágzása mögött azért a bírságok elég erősen ott vannak, sőt az AML szakma egyre komolyabb jelentőséget nyerése mögött is, mert ugye reputációs is, de bírság szempontból is komoly kockázatokat rejt az, ha valaki nem felel meg. Szóval van itt valami retorzió, hogyha az ember ennek a elvárásnak nem felel meg?
Hát egyrészt ugye a CSDR meg kapcsolódó rendeletek előírásait, azt nyilván ugye a Keller a saját működésébe, abba így abszolút beépítette, tehát hogy ő egyrészt mint értéktár, én azért azt gondolom, hogy elég jól ki tudja kényszeríteni azt, hogy az ügyfelei ezeket betartsák. Másrészt kifejezetten a kiegyenlítési fegyelemhez kapcsolódóan egyébként, igen, tehát ott van lehetőség büntetésre is, magából a rendszerből fakadóan egyébként, és ott lehet számolni egyébként, hogyha probléma van, akkor annak milyen büntetési tételei vannak, és ezt én azt gondolom, hogy mivel most már működik a rendszer, hogy ezt amúgy egyébként a piaci szereplők is, hogyha nem figyelnek oda rá, akkor tapasztalják. Mm-hmm.
Világos. Aztán a Kellertől 2019-ben jöttél el, akkor egy picit eltávolodtál, vagy legalábbis látszólag, majd mindjárt elmondod, hogy jól láttam-e, a core compliance feladatoktól, és ügyvédi irodában kezdtél dolgozni. Aztán pedig végre, én ezt mondom, hogy végre, mert nagyon nagy örömmel látom, hogy újra visszatértél a compliance szakmához, és tavaly óta az MVM-nek vagy a compliance vezetője. Egyrészt milyenek az első benyomások itt újra a compliance fronton, és az ügyvédi irodánál mivel foglalkoztál?
Az ügyvédi irodánál, én a Kapolyi ügyvédi irodánál dolgoztam egy ilyen szűk 3 évet, és ott alapvetően nem szakadtam el teljesen a kaptafától, csak nyilván egy más aspektusban vettem részt a feladatokban, de ott részben tőkepiaci feladatokkal foglalkoztam, inkább így a befektetési szolgáltatók alapkezelők
tekintetében. De akkor ez a MiFID, MADMAR.
Igen, ezek abszolút megmaradtak. Engedélyezési feladatok ehhez hasonlók, részben voltak compliance feladatok is, azért azok kicsit visszafogottabb mértékben, illetve versenyjogi területtel, tehát az nekem egy nagy vonzerő volt, hogy versenyjogi témák is újra felmerülhetnek. Viszont aztán rájöttem, hogy maga az ügyvédi pálya az nem kifejezetten nekem lett kitalálva, hogy így szép magyarosan fogalmazzak. És akkor egy ilyen önkéntes szabbatikált követően kezdtem el nézelődni, és akkor kifejezetten az volt a cél, hogy vissza a compliance terület irányába, és ha lehet, akkor viszont szektorálisan váltást szerettem volna, tehát vagy valami picit újra, és ahogy az előbb említetted, ez a MiFID és nem tudom én, FATKA, CRS és nem tudom, társai kihívásokat szerettem volna azért egy picit távolabb tudni.
Na majd aztán, hogyha esetleg lesz az MVM-nek IPO-ja.
Félig, meddig sikerült, igen. Az első benyomások azok egyébként abszolút pozitívak, tehát itt szerencsére pénzügyi, meg tőkepiaci tapasztalattal, meg háttérrel rendelkező kollégák bevonásával került kialakításra a compliance terület, és akkor ugye ennek megfelelően azért így megvoltak a megfelelő tapasztalatok, meg a háttér ahhoz, hogy így tényleg jó irányban, stabilan került kiépítésre. Tehát, hogy ez így azt gondolom, hogy óriási könnyebbséget ad egyébként. Alapvetően a munkatársakkal, meg a kollégákkal is mindenkivel jól kijövök, de ugyanakkor a másik oldalról meg nagyon sok kihívást, meg feladatot látok még magunk előtt.
És mik ezek a kihívások? Tehát mi az a, nem tudom, 3 dolog, amit publikusan lehet említeni, amit azt mondod, hogy hú, ez most egy megoldandó feladat.
Talán elsőnek, amit említenék, hogy, és az publikus adat, hogy ez egy óriási vállalatcsoport, itt tulajdonképpen kb. 120 tagvállalatról beszélhetünk nagyságrendileg, aminek ugye az MVM ZRT ugye a holding társasága, és nem kifejezetten cél mindenben, hogy ugye egy kezű irányítással mondjon meg mindent, de a folyamatoknak a harmonizációja, a hatékonyságnövelés az viszont abszolút cél. Ezt nyilván szeretnénk majd a compliance területen is megvalósítani, és itt szerintem nagyon komoly kihívás az, hogy eltaláljuk azt az arany középutat, hogy annyi és olyan szabályozást írjunk elő, ami a 120 tagvállalatnál mindenhol egyébként értékelhető, értelmezhető, betartható.
Szép feladat.
Tehát ne legyen túl sok a nem tudom én 20 fős tagvállalatnak, és ne az anyukámat emlegesse a megfelelési tanácsadó, amikor olvassa a központi iránymutatást. de hogy mondjuk egy, nem tudom én, 50-100 fős tagvállalat esetében is alkalmazható legyen oda, meg ne legyen kevés. Tehát ez igen, ez egy nagyon komoly kihívás, amit azt gondolom, hogy nem is egy év lesz, hanem jó pár év, amíg meg lehet ugrani.
De egyébként van benned, vagy bennetek szándék arra, hogy a compliance funkciót tudomásom szerint a belső ellenőrzés az egyébként hasonlóan, most a tudomásom szerint alatt azt értem, hogy úgy tudom, hogy a belső ellenőrzés már így működött, vagy tám működik is. Szóval, hogy a belső ellenőrzéshez hasonlóan a compliance-t is egy ilyen HQ-ból vezérelt, de legalábbis iránymutatott. Mm-hmm. Nyilván ugye nálatok, tehát nem csak az, hogy 120-an vannak, mert hogyha homogén 120 lenne, de nem az.
Nem homogén. Nem.
És még csak ország vonatkozásában sem.
Nem, igen.
És még csak EU vonatkozás. Mert ha azt mondanád, hogy oké, jó, de legalább mindegyik magyar. De nem az.
Nem.
De oké, legalább mindegyik EU-s. De nem az. Tehát a csodálatos feladat.
Igen, tehát mindenképpen szeretnénk azért egy picit így az irányokat, azokat jobban így központilag meghatározni, de én azt nem gondolom, hogy jó irány, ha mindent a központ mond meg, mert egy csomó dolog tekintetében egyrészt nem biztos, hogy elég jól ismered a tagvállalatot, meg a működését, meg hogy mi az, amit ő ott megfelelően tud integrálni, meg implementálni. Ez az egyik, ez a praktikus része. Az emberi oldala meg, hogy ezzel lehet a legjobban megölni a motivációt. Abszolút. Tehát, hogy ha föntről mindent megmondanak, hogy mit, hogyan kell csinálni, milyen színű papírra nyomtassuk, nem tudom én, akkor igazából a kollégák tekintetében meg abszolút nem lesz arra motiváció, mert csak egy ilyen végrehajtási jellegű feladattá fog úgymond silányodni a munkakörük. És hogy néha lehetnek egyébként jobb ötletek is, mint központi elképzelések, és akkor azok meg nem biztos, hogy eljutnának hozzánk, pedig sokszor lehet egyébként így a kollégáktól is tanulni, vagy jó ötletet venni. Tehát, hogy én nagyon csapatorientált vagyok, tehát én a csapatmunkában hiszek, és ahhoz nyilván az kell, hogy adjunk ennek teret.
És energetikában vagyunk, anélkül, hogy mélyre mennénk, a szankciók úgy unblock mennyire nehezítik meg az életeteket, hiszen azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy az energetikában azokkal az országokkal kell, vagy nem lehet másokkal üzletelni, ahol van energia, mert van kőolaj, mert van urán, meg kutyafüle. És ezek jellemzően nem tudom én Németországból jönnek, hanem a Közel-Keletről jönnek, hanem a Szovjetunió, poszt-szovjet környékről jönnek, szóval, hogy akkor inkább így kérdezem, mennyire nehezíti meg az életeteket ez a szankciós környezet?
Uh-huh. Hát ez lett volna a második kihívás, amit említettem volna, hogy egyrészt a környezet is ad nehézséget, bár azért azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontból azért szerencsések vagyunk, mert azért olyan előírások azért nincsenek, amik mondjuk így ellehetetlenítenék így a működést, és azt gondolom, hogy ebben egyébként mondjuk tényleg hálások lehetünk amúgy a kormányzatnak is, mert hogy legjobb tudomásom szerint, mert ez tényleg nálam is csak így legjobb tudomásom szerint, azért ebben elég erősen támogatják a működést. Nyilván az energiaellátás az országban azért az egy elég kritikus kérdés, tehát hogy ennek megvan az oka. De ami így a kihívás oldalát érinti, az tényleg inkább az ügyfél, illetve szerződő feleknek így a megismerése, hogy minél több adatot, minél jobb minőségű adatot, hogy az biztos legyen, hogy az tényleg úgy van. Annak a beszerzése, ezeknek az ellenőrzése, rendszeres újraellenőrzése, és ehhez kapcsolódóan egy csoportszintű működő rendszernek a kialakítása, meg annak a finom hangolása, ami így a nagy, nagy kihívás.
Így a beszélgetésünk végéhez közelítve egy személyes jellegű kérdéssel is készültem. Aki téged ismer, az tudja, hogy a compliance-en kívül a női egyenjogúság, az esélyegyenlőség zászlóvivője is vagy. És amikor esélyegyenlőségről beszélek, akkor nem csak emberi, hanem állati esélyegyenlőségről is beszélünk, mert tudni lehet rólad, hogy nagy kutyapárti vagy. De most inkább a női vonalra fókuszálva, én személyesen is elkötelezettje vagyok ennek a témának, és nagyon hiszek abban, hogy minden egyes döntésnél a férfi szempontok mellett a női szempontok is nagyon jó, ha megjelennek, sőt, szerintem meg kell, hogy jelenjenek. ezt a Hungarian Business Leaders Forum elnökségi tagjaként, hogy mondjam, hirdettem is, ahol tudom. De az érdekelne engem, hogy neked személyesen miért fontos ez a téma, illetve hogyan látod, hogy az utóbbi években, mondjuk egy évtizedben történt-e valamilyen pozitív, vagy ne adja Isten negatív elmozdulás ezen téma kapcsán?
Én azt gondolom, hogy nekem személy szerint azért fontos a téma, mert hogy egy olyan családban nőttem fel, ahol valahogy ezek a férfi-női szerepek, ezek ilyen abszolút egyenrangúan kerültek felosztásra. Tehát előttem egy olyan példa volt, ahol a felek teljesen egyenrangúan kezelték egymást, így osztották fel a háztartási feladatokat, a gyerekneveléssel, gyerekekkel foglalkozással, mindennel kapcsolatos feladatokat. És én a saját életemben ezt sokkal kevésbé látom, vagy találom, igen.
Tehát, hogy annak ellenére, hogy a szüleidnél ezt megvalósulni láttad, tehát egy generációval korábban, ezt megvalósulni láttad, az a tapasztalatod, hogy ez nincs?
Kevésbé látom, igen, így a saját életemben, meg a környezetemben lévők életében ennyire jól megvalósulni. Nyilván ez szerintem egy tipikusan az a helyzet, amikor a best practice ott van előtted, és akkor neked már ezt csak az a jó, mert mindenben azt keresed. Tehát ez biztos, hogy így vastagon benne van ebben. Annak ellenére, hogy egyébként ez nekem nagyon-nagyon fontos, én nem vagyok tagja semmilyen ehhez kapcsolódó szervezetnek, pedig van egyébként Magyarországon jó pár szervezet, ahova lehetne csatlakozni, és napi szinten mondjuk nem feltétlenül követem nyomon az ezzel kapcsolatos eseményeket, vagy kutatásokat sem, de így civil emberként egyébként én azt érzékelem, hogy sajnos inkább negatív irányba.
Tényleg?
Változott, igen, így az elmúlt időszak. Részben én azt gondolom, hogy mivel annyira előtérbe kerültek a családdal kapcsolatos elképzelések, ezek inkább egy ilyen hagyományos értékrendi irányba tolták el a gondolkodást, így össztársadalmi szinten is, ami önmagában nem jelent gondot, csak nem jelenik meg mellette az alternatíva, hogy milyen más lehetőségek vannak.
Igen, én szerintem ez az a téma, amiben mindig az ilyen dogmatikusság az, ami szerintem rossz. Tehát, hogy igenis, én szerintem nagyon jó és nagyon helyes az, hogyha egy nő a családban, a gyerekben, a nem tudom miben leli örömét, nem kell őt lenézni, kicsúfolni ezért, stb. Ez nagyon rendben van, és nagyon rendben van az is, ha nem. És e tekintetben egyébként igazat adok neked, bár én inkább egy általánosságban egy pozitívabb elmozdulást érzékelek, de ebben tök igazad van, hogy így, hogy mondjam így, szélsőségessé vált a két világ, és akkor ahogy az a viccben is van, hogy akkor itt vannak a flamandok, itt meg vannak a vallonok, és akkor a belgák azok hova álljanak, szóval, hogy aki mondjuk nem ragaszkodik ehhez, vagy nem szószorolja annak, az most mit csináljon? És mi van akkor, ha te ma karrierért szeretnél menni, mert neked az a fontos, és jogod van hozzá, hiszen épp olyan ember vagy, mint bárki más. És aztán meg lehet, hogy két év múlva meg azt mondod, hogy most meg a tűzhely érdekel jobban, aztán meg lehet, hogy megint, tehát hogy szóval, hogy igen. Tehát, abszolút hogy értem, amit mondasz.
Tehát, hogy meg kellene lennie a lehetőségeknek, és annak a tájékoztatásnak, meg edukációnak, hogy ezzel tisztában legyenek elsősorban a nők, de nyilván egyébként a férfiak is.
Hát, hogy nem.
Mert hogy én azt gondolom, hogy egyébként érdemi változást csak közösen tudunk elérni. Tehát, hogyha ezt úgy tekintjük ezt a témakört, mint hogyha ez csak a nők dolga lenne, vagy csak a nőket érinteni, akkor biztos, hogy nem lesz változás.
Már csak azért is értek veled egyet, mert engem mindig zavar, amikor a nőket, mint egyfajta kisebbséget próbálják előnyökhez juttatni, vagy nevezzük, aminek akarjuk, egyen jogosítani, tehát ne hülyéskedjünk, hát az emberek fele nő. Tehát, hogy ezt ne csináljunk úgy, mint hogyha itt most bárki is felemelni, hát az alap kéne, hogy legyen, hogy tudom, hogy nem az, és ezért foglalkozni kell vele, csak azt akarom mondani, hogy én szerintem már maga az a megközelítés is legalábbis nekem egy picit fura, hogy úgy csinálunk, mint hogyha a nők, vagy a nőség önmagában bármilyen oknál fogva egy hátrányos megkülönböztetésre okot adó körülmény lenne. Lehet, hogy megtörténik, de azt a mindsetet szerintem eleve meg kell változtatni, hogy úgy csinálunk, mint hogyha olyan lenne nőnek lenni, mint nem tudom én, Afrikában svédnek lenni, vagy szóval, hogy nem ár.
Értem, amit mondasz, és részben egyet is értek, de azt azért tegyük hozzá, hogy mondjuk, ha egy állásinterjúra elmegy valaki, akkor, hogyha nem tudom én, van két jelentkező, és az egyik egy, nem tudom én, 30-as évei elején járó férfi, a másik meg egy hasonló korú hölgy, tegyük fel, hogy egy olyan képzettséggel, akkor egyébként azért sajnos, és ez nem magyar példa, hanem alapvetően csak nyilván eltérő mértékben, de az egész világra is érvényes, tehát hajlamosabbak adott esetben a férfi jelöltet választani, mert ő nem fog elmenni gyereket
szülni. Nem, abszolút.
Nem tehát marad otthon a beteg
persze.
Gyerekkel. Tehát hogy...
Nem, ez megtörténik, én amikor azt mondtam, hogy ne tekintsük a nőket kisebbségnek, ezt nem a női szempontból közelítettem meg, hanem férfiként mondom azt, hogy ne csináljunk úgy, minthogyha a nőség olyan valami lenne, ami miatt egyéb szempontokat kell konszidálni, mint normális esetben.
Igen.
Tehát, hogy az éppen olyan ember, mint te, azzal a különbséggel, hogy éppen az elsődleges, meg a másodlagos nemi jellege nem azonos a tieddel. Miközben azt gondolom, hogy egy bizonyos munkakör ellátásához, ha valaki mondjuk értelmi fogyatékos, vagy ne adja Isten látássérült, hallássérült, bánom is én, ott egy objektív körülmény van, amit konszideralnod kell, hogy jó, de hogy ezt a munkát el tudja ellátni egy látássérült. A nőknél ez föl se szabadna, így szerettem volna mondani,
igen,
hogy merüljön, hiszen semmilyen objektív körülmény nincs. Amit viszont te mondasz, az létezik, létezhet. Velem többször ez meg is történt, és ennek ellenére egyszer se választottam férfit nő helyett, hogyha azt éreztem, hogy a nő a jobb. Én mindig azt választottam, aki a jobb. És ha nő volt jó, akkor a nőt választottam, és több olyan is volt, sőt volt, aki már próbaidő alatt elment szülni. Hát akkor elment szülni próbaidő alatt. Tehát, hogy ne csináljunk úgy, mintha nem a legtermészetesebb dolog lenne, hogy a nő elmegy szülni, és aztán meg majd visszajön.
Igen. Tehát ameddig a férfiak nem tudnak, addig ezt nem lehet megoldani.
Igen, addig szerintem ebbe törődjünk bele. Halkan jegyzem meg, hogy számtalan olyan nővel volt lehetőségem együtt dolgozni, akik a karrierjüket akár több gyerekkel birkózás mellett is tudták és lojálisan és lelkesen vinni, pedig azért az már két erős szerep, és nagyon hiszek én is abban, hogy az otthoni szerepeket is egyenlően kell, vagy legalábbis megbeszélni, hogy akkor ki mit visz, de azért az nyilvánvaló, hogy egy kicsi gyerekkel már csak a természeti adottságok miatt is alapvetően egy nő.
Igen, van nyilván, aki. Tehát hogy mondjuk egy újszülöttel, meg egy fél éves gyerekkel alapvetően legjobban az anyukája fog tudni foglalkozni, vagy hát legszerencsésebb esetben ugye az anyukáját fog tudni.
De nekem például az öcsém ment el gyesre.
Igen, de nekem is van egyébként az ismeretségi körömben, ahol azt hiszem, hogy 6 hónapos koráig az anyuka volt vele otthon, és akkor utána cseréltek. Tehát, hogy vannak már egyébként lehetőségek, de azért ezeken még mindig lehetne szélesíteni. Én azt gondolom, hogy jó példa lehetne például a hosszabb távon, hogyha nagyobb munkahelyeknél lenne saját ovi, meg saját bölcsi.
Igen,
az nagyon
abszolút,
sokat tudna könnyíteni
abszolút.
A nőknek a helyzetén. Illetve az előbb, amikor arról beszéltél, hogy ugye te mindig az alapján választasz, hogy ki a jobb, akkor azért beugrott egy olyan is, hogy nyilván egyébként pozíciófüggő is, de hogy ugye minél magasabb pozíciókról beszélünk, általában annál kevesebb a női résztvevő. Tehát bizonyos esetekben én azt gondolom, hogy van létjogosultsága annak, hogy akár ilyen szabályozási előírásokkal, úgymond erővel hassunk arra, hogy változzanak a folyamatok. Nyilván azzal a céllal, hogy elinduljon a változás, és aztán, hogyha már ezt így sikeresen el tudtuk indítani, akkor ott már lehet később egyébként akár ki is venni a folyamatból. De szerintem ez tipikusan egy olyan terület, ahol azért hosszú időnek kell eltelnie még, mire nagyjából így egy... hogy is mondjam, szinten leszünk, nem csak a gyakorlatban, hanem gondolkodásban is. Én azt gondolom, hogy mi alapvetően nem állunk távol egymástól így, sőt, elég hasonlóan gondolkozunk erről, de azért, ha kimennénk az utcára, akkor szerintem viszonylag kisebbségben lennénk, szerintem mondjuk egy nagyobb embercsoport tekintetében, És az lenne majd a cél, amikor már tényleg így nem kell ugyanazt gondolni, de hogy elfogadni azt, uh-huh. és hogy tisztában lenni a lehetőségekkel.
Na hát ez tökéletes zárszó volt. Katinka, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.
Ez volt tehát már a Védelmi Vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról se maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmivonalak@gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feledd, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csak is az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.